A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Kis Enikővel beszélgetünk az IKEA Magyarország kommunikációs koordinátorával, mert hogy egy kampányt indítottatok, hát nem most, hanem már jó egy hónappal ezelőtt, a biztonságos otthonért, ugye gyakorlatilag a családon belüli bántalmazással szemben. Miért érezte szükségét ennek az IKEA?
Igen, valóban ugye novemberben indítottuk az egy biztonságos otthonért nevet viselő kampányunkat, és azért indítottuk ezt el, mert hisszük, hogy az otthonnak biztonságosnak kell lennie, de sajnos ez nem mindenki számára igaz. Olyan márkaként, amelynek ugye az a küldetésünk, hogy szebb hétköznapokat teremtsünk az emberek többsége számára, úgy éreztük, hogy ki kell állnunk mindenki, köztük a családon belüli erőszak áldozatai mellett is. Jelenleg elsősorban a családon belüli erőszakot elszenvedő nők számára szervezzük ezt a kampányt, mert az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége legutóbbi kutatása szerint azt látjuk, hogy a magyar nőknek a 49%-a ért már olyan párkapcsolatban, vagy van jelenleg is olyan párkapcsolatban, illetve a magyar nőknek a 19%-át bántalmazta már fizikailag is, vagy szexuálisan a partnere, és ezek nagyon sokkoló adatok. És sajnos azt is hozzá kell elszennünk, hogy ugye a koronavírus okozta összezártság, ugye ez a karantén helyzet, amely a mi országunkban is kialakult, ez sajnos még kellemetlenebb helyzetbe hozta a családon belüli erőszak áldozatait.
És ugye ez a kampány több összetevőből is áll, tehát hogy lehetett látni, még most is lehet látni mindenféle platformon egy filmet, illetve az Ősvezértéren berendeztetek egy interaktív falat is, a honlapotokon is, illetve Facebookon is különböző információkat tesztek fel, illetve összefogtatok szakemberekkel is, úgy tudom, hogy a Nanéval.
Igen, ugye mi vagyunk abban a helyzetben, hogy az áruházainkban is több ezer embert, illetve a különböző közösségi média, illetve online felületeinken több százezer embert is el tudunk érni, és azt gondoljuk, hogy ez egy olyan probléma, amire szeretnénk felhívni az emberek figyelmét, hogy felelősségteljes vállalatként ugye szeretnénk, hogyha ebben a kérdésben egy változást el lehetne érni. Nyilván a szakmai hátteret, azt ahogy te is említetted, a NANE Egyesület biztosítja ehhez. Mi az elérést tudjuk biztosítani, illetve azt, hogy a figyelmet szeretnénk ráirányítani erre a problémára.
Ugye beszéltünk itt a novemberi hónapról, de én azt olvastam a sajtóanyagotokban, hogy egészen 2022-ig tervezitek majd a kampányt folytatni. Mikkel lehet majd találkozni? Nyilván, ami úgymond meglepetés, és még egyelőre titok, arról ne beszéljél, de mi az, ami már esetleg sajtónyilvános?
Igen, ugye alapvetően azért indítottuk most ezt a kampányt novemberben, mert ugye november 25-e az a nők elleni erőszak elleni küzdelemnek a világnapja. Ez egy nemzetközi világnap, és emiatt döntöttünk úgy, hogy novemberben itt a nők elleni erőszakra szeretnénk elsősorban ráirányítani a figyelmet. 5 fókuszterületet határoztunk meg gyakorlatilag az elkövetkező 2 évre. Szeretnénk, hogyha adott esetben kutatások tudnának megvalósulni. Ugye nagyon fontos tudni, hogy ezen a területen nagyon régen valósult meg kutatás Magyarországon, illetve ez elmondható mind a 3 országról. Ugye ez egy régiós kampány Csehországon, Magyarországon és Szlovákiában is volt, és szeretnénk egy újabb kutatást adott esetben megvalósítani. Szeretnénk kompetenciafejlesztést elérni mind a NANE munkatársainak, ők ugye önkéntesekkel dolgoznak, mint természetesen ugye a saját munkatársaink kompetenciáit is szeretnénk ebben fejleszteni, illetve az áldozatokat segítő szakmák számára is szeretnénk lehetőséget nyújtani, illetve biztosítani kompetenciafejlesztésre és oktatásra. Úgyhogy ez az, amit jelenleg már látunk. Nyilván ugye a 2 év az ebből a szempontból azért egy hosszú idő, úgyhogy azért folyamatosan fogjuk még formálni a kampány egyes elemeit.
Azt is olvastam, hogy akár mi is csatlakozhatunk a kampányhoz. A kezünkkel mit kell csinálni ehhez?
Igen, van erre egy ilyen lehetőség, szintén ugye a figyelemfelhívás, illetve annak a része gyakorlatilag, hogy minél több emberhez eljusson a kampányunk. Ugye, hogyha a kezünkkel egy ilyen kis gyakorlatilag házi kód formálunk, tehát hogy 3 szöget ugye az ujjainkkal és a háznak az alapját pedig a 2 tenyerünk megadja, az gyakorlatilag egy ilyen szimbóluma ennek a kampánynak, és azt szeretnénk, hogyha ez ennek segítségével is minél több emberhez eljutna a kampány.
Érdefem 101.3. Érdel jó! Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Ágival beszélgetünk, ugye továbbra is a témánk a nők elleni erőszak, illetve a családon belüli a párkapcsolati erőszak és bántalmazás. Elmesélnéd, Ági, a te történetedet, hogy kezdődött ez az egész?
Hát tulajdonképpen a szülővárosomban ismerkedtem meg a gyermekeim édesapjával, aki egy másik városban él. És én ugye, mivel ő ott alapított, vagy ott szeretett volna velem közös jövőt, ezért én költöztem. Tehát számomra valóban egy idegen város volt.
És hány gyereketek született aztán?
Kettő közös.
És mikor vetted észre meg, milyen jelek alapján, hogy valami nem teljesen stimmel a ti kapcsolatotokban?
Hát a mi kapcsolatunkban több oldalról is nem stimmeltek a dolgok. Egyrészt engem az elején nem, mert ugye szerelmes voltam, és lendületes, és nagyon jó munkahelyen rendelkező, önálló, független nő, ahogy bekerültem ebbe a kapcsolatba, és nem vizsgáltam annak az okát, hogy az akkor válófélben lévő pár, társam, felesége, hogy is került az betegségi klinikára, a pszichiátriára. Tehát mik voltak az okok, amikor egy értelmes, okos, egy francia magyar szakos tanárnő két kisgyerekkel, akik akkor 7 és 5 évesek voltak, hogy lehet, hogy pszichiátriára kerül? Ugyan egy válás az természetesen megrendíti az ember. Nehéz kisgyerekeket egyedül nevelni, tehát az, ami nekem volt kommunikálva, hogy megőrült a jóléttől, ott tulajdonképpen azért nem volt ez ennyire egyértelmű. De én akkor, amit láttam, hogy tulajdonképpen egy bánatos nő, aki tényleg mentálisan nincs teljesen rendben, ott van két kisgyerek. Én csak egy oldalról hallottam ezt a történetet, és mindig ügyeltek is arra, hogy én más oldalról ne is hallgassam. Tehát soha nem találkoztam a volt feleséggel, vagy hát az akkor válunk félben lévő idézőjelben volt feleséggel. És nekem teljesen egyértelmű volt, hogy ezt a két gyereket addig magamhoz tettem, és ugye nekem nincsen, tehát nincsenek anyai érzéseim, nincsenek gyerekneveléssel kapcsolatos tapasztalataim. A családomban sem volt én akkor kisgyerek. De annak ellenére úgy gondoltam, hogy ha 150 fővel állva önbírok egy cégnél, akkor az a két kisgyerek biztosan okoz akkor a gondot, hogy én emiatt. Tehát ne segítenék ennek az anyának, vagy úgy tulajdonképpen ezzel együtt a párnak is. Így ez a két gyerek nagyon hamar meghoztam kedvezt neveléssel. Tehát nekem az első kiakadásom az volt, amikor két év után az anyák napján a gyerekek nem az édesanyjával volt, hanem velem. Tehát egy nagy baráti összejövetel, mindenki ugye a saját családban, anyukák, összetartozó anyukák, gyerekek, apukák. És hogy lehet az, hogy valakiben nem vetődik föl egy apában, hogy anyák napja van. A két kisgyereknek nem az édesanyával kellene tölteni ezt a napot. Csak azért, mert a bíróság esetleg ezt nem határozta meg külön. Tehát, hogy annyira nem volt kommunikáció, annyira nem volt, nem létezett az a nő az életünkben, holott engem nem zavart volna, sőt, látható módon igényeltem. Akkor volt az első ilyen olyan rossz értésem, hogy itt valami van a háttérben, ez nem egy szintű a vállás, vagy hogy itt valami nem stimmel. Sőt, odáig is eljutottam, hogy ennek nálam testi tünetei voltak, és pszichológushoz kerültem. És az, amikor megkérdezték tőlem, ugye rövid bevezető beszélgetés után, hogy érzem magam most ebben a jelenlegi helyzetben, akkor felálltam és eljöttem. És ezt megismételtem háromszor, és utána nem mentem többet.
Fizikai lelki jele is voltak annak, hogy te valami rosszat éreztél. Mi történt aztán később?
Mi történt aztán? Én nagyon szerettem majd a saját gyereket, hiszen én éreztem magam egyre jobban rosszul ebben a szituációban, hogy nem tudok anyaként viselkedni. mintha várom szerint, tehát nem vagyok megfelelő anya. Mondom, ezt hogyan is lennék anya, hogyha egyszer még én nem vagyok az. Tehát hogyan kellene, vagy mit kellene, hogyan is másképpen csinálnom. Tehát az volt akkor a számomra a menekülésem, hogy én nagyon szerettem volna egy saját gyereket. És ez a saját gyereked meg is született. Akkor ugye már 3 kisgyerek voltam családban, ugyan édesanyám segített nekünk, az ő édesanyja ott lakott közvetlenül a szomszédunkban, de semmit nem segített, sőt azt mondta, hogy nem értem meg a tanságra. És ugye a párom semmit nem változtatott az életmódján, sőt az volt azt hangoztatta, hogy akárhány gyereket szülhetek, az ő élete nem változott. Ez azt jelentette, hogy folyamatosan a barátaival töltötte az estét, folyamatosan madászott, boltozott, biciklizált, éppen amit akart, én néha eljár dolgozni is persze. És hiszen együtt építettük, mindemellett még együtt építettük egy vállalkozást, amiben neki voltak korábban tapasztalatainak. Az előző családjából nem csak a gyereket hoz fel, hanem a vállalkozást is. Mm. Én egyébként szolgáltatott a helyzetbe kerültem. A kislányom elkezdett kocsa járni, imádta. Akkor ugye heti 6 napot töltöttünk a jégpályán, tehát oldalba csak délelőtt jár. Ez újabb feladatokat tudott rám, hogy ugye napközben is mobil legyek, hiszen még hogyha a nagymamával el is küldöm az unokát a jégre, mármint az én édesanyámmal, mert az ő édesanyja továbbra sem segített, ott lakott közvetlen szomszédunkban, továbbra sem segített semmiben. De tudtam, hogy ha bármi történik, ugye jégadnám egy sport, ha bármi történik, az állati csatlan az egyebek, akkor nekem kell rohannom azonnal, érte is, a kórházba is, a másik 2 gyereket is nekem kell rendeznem, tehát így szépen teltek az évek.
És akkor gyakorlatilag addigra már anyagilag is teljesen kiszolgáltatottál.
Teljesen kiszolgáltatottál váltam, igen. De egyszerűen nem hittem el, hogy én üzletvezetői tanfolyamot végeztem azért, hogy kávézót is nyithasson, kereskedelmi szintén egy ilyen OK és képzés azért, hogy távi kereskedéssel foglalkozhasson az az üzlet, az a kávézó tulajdonképpen. Tehát én mindent megtettem azért, hogy ő folyamatosan tovább építhessen szívét. Ezek után Katinka lányom hamar élsportoló lett, tehát egy fél év után, akkor ugye újabb feladatok egy ilyen sportoló kislánnyal kapcsolatosan. De megengedhettük magunknak, úgy éreztem, hogy a másik kettőt is előképpen menedzselem. Katinkával is megtehettem, hogy egy ilyen sportoló gyereket nevelek, és azzal az életmóddal, ahhoz az életmódhoz csatlakozom, ami ahhoz kell a hajnali 5 órási kelésekhez, a napi 2 munkájalátogatáshoz, tehát iskola előtt vagy óvoda előtt is, és óvoda, illetve iskola után is. És akkor utána, és emellett nem volt házvezető, nő minden, tehát a ruhákat szépen a tudtamadott festményeket sorba rendezte a szekrénybe, vasat mostan főztem, egy kis házszündér voltam, és teljes körülön rendeztem a 3 gyereket. És szépen egy olyan kör alakult ki körülöttem, amikor megkérdeztem tőle egy bizonyos általam durvának ítélt szituációkat, hogy te, Laci, ilyen, miért nem ezt a szituációt beszélj már meg, kérlek, ha nem néz pszichológusod, nem néz, pedig hiába kérem tőle, akkor beszélj már meg a legjobb barátoddal, hogy vajon ő mit tett volna ebben az időben, tehát ebben az adott szituációban. Vajon így járt volna, vajon ugyanezeket mondta volna a saját feleségének, mint te nekem. És az volt rá a válasz, hogy nem mert elmondani, hogy mi zajlik a 4 fal között, és különben is úgy is az én barátaim kihinne nekem. És ekkor már egyre gyakoribb volt az, hogy hova mennél te szerencsétlen, hisz nincs semmi. Mit is kezdenél nélkülem, életképtelen vagy nélkülem. És tulajdonképpen be kellett látnom, hogy egy olyan helyzetben vagyok, amikor igaza van. Megszületett, egy pár évre rá megszületett, 7 év volt különbség van a 2 közös gyerek között, megszületett Mikán is, akkor már az a akkori terhességem alatt, amikor már a telefon úgy vágta a hasamhoz, 5 hónapos terhesen, vagy az darabokban repült, onnan odébb, akkor már biztos voltam benne, hogy kell, hogy legyen egy következő terv az életemben. Uh-huh. Volt egy katinkám, aki eskofúró volt, és akkor kiderült már, hogy ő epilepsziás, artrillámokkal rendelkezik, tehát azok a gyerekkori nehézségek, meg azok a furcsa reakciói, amit nem megoldja magyarázva, akkor ott volt a következő feladat. Az ő két nagyobb gyerekéből a kisfiú diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás volt. Tehát amikor hozzám került 5 évesen, ő még egy pohár vizet sem tudott kérni. Utána a későbbiekben nem tudott leérettségizni sem, tehát hiába küzdött nőttem. Nagyon, tehát kétszer általános iskola első osztályban nagyon nehéz volt egy olyan gyereket menedzselni, aki ennyi nehézséget kapott az élettől. És akkor ugye ott volt Katinkám az epilepsziás agyhullámaival, az ilyen sportoló. De itt abban az volt a legrosszabb, hogy nem volt elismerés, nem történt az életünkben semmi, nem történt a párkapcsolatunkban fejlődés. Hiába korban is előre haladtunk, egyre többet tettem le az asztalra, egyre több minden csináltam a cégnél, kár 5 kávézó nyitottam, tehát amit teljesen én menedzseltem le. A helyet külön közösen választottuk ki, de a berendezést, a megvalósítást, az emberek képzését, mindent én végeztem akkor már. Mindezt még mindig 4 órás minimál béres alkalmazottként. És soha nem volt felajánlva, hogy ez változás történjen, hiszen most már utólag pontosan tudom, hogy így tudta ezt az alá is fölé rendeltséget, ezt az anyagi függést fenntartva, tulajdonképpen bebiztosítani a saját magát, hogy én nem mondhassak erre nemet. Tehát így zajlott az élet. És én azt mondtam, hogy akkor már a Mikán születését, és akkor már nem tudtam fizikálisan felépülni, tehát következett ugye szintén ilyen 2 éves szoptatás, összakegyetek, de akkor már annyira fulladtam, hogy hiába jártam a tüdőgondozóba rendszeresen, azt mondta a főorvos is, hogy Ágnes, látom, hogy valami problémája van, hiszen már nem oxigénpalackkal, de ilyen gyógyszeres kezeléssel kezelnünk kell, hogy elég levegőhöz jusson, de hiába vizsgáljuk, nem ez a probléma. Tehát tüdejének semmi baján nincs.
Tehát lelki oka volt annak?
Igen. Uh-huh. Igen, és megpróbáltam olyat is, hogy egy ilyen éjszakai fuldoklás, tehát esti hálószobai fuldoklásnál azt a megoldást választottam, hogy kimentem a nappaliba kanapéra aludni. És szépen el tudtam aludni. És erre az volt a magyarázat, hogy biztos a hálószobában van valami olyan allergén anyag, ami engem ennyire irritálna. Igen, volt. Csak az nem egy anyag. Tényleg volt. És azóta is teljesen, ez a problémám teljesen megszűnt, túl tudtam lenni rajta, de mondom, ez már annyira súlyos volt, hogy ezt nem fülökoltam, szabályszerűen fülökoltam. Tehát ezt az élethelyzetet, ezt meg kellett szüntetnem bármi áron egy idő után, mert egy idő után a lézen volt a fény.
És akkor határoztad el azt, hogy akkor most már megpróbálsz kilépni ebből a kapcsolatból? Vagy?
Igen, többszöri nekifutás. Már Katinkával is 2-szer elakadtam közöttem. Már mindig meg lettem győzve arról, hogy egyrészt alkalmatlan vagyok a gyereknevelésre egyedül, másrészt mit is, hova is mennék. Ezek után megpróbáltam munkát keresni 3 kisgyerekes anyukaként, bár kellett döntenem, hogy ez nem megy. Tehát nincs az a munkáltató, aki engem bevállalna 3 kisgyerekkel. Magánvállalkozásomat elindítottam korcsai a ruhák gyakorlóták tervezésével és készítésével, hisz ruhaipari mérnöki alapvégzettségemmel, és ugye ezzel a rendszeres jégen tartózkodással, ahogy evidens volt, hogy a szülőknek azon kérését teljesítsem, hogy öltöztessük jól a gyerekeket. Lehetőleg a legjobb ruhákkal, az edzők kérésére a lehető legpraktikusabb viseletekbe, és indítottam egy ilyen kis vállalkozást, de tulajdonképpen is csak fokú szinten tudott működni, hisz azért nálunk a jégkorcsolya, vagy a műkorcsolya az nem egy annyira népszerű sport. És a párom úgy fogalmazott, hogy ez a legfontosabb dolog a család menedzselése. De hogy azért a család menedzselésért, ugye, akkor még nem látja az ember, amikor benne van, hogy mi van, hogyha ebből kiesik. Hogy vajon azzal, hogy használja ugyanazokat a nyelveket, amiket tud. De egyszerűen csak kilép belőle, mint ahogy én kiléptem, már akkor azt mondtam, hogy minden áron, tehát nem érdekel semmi, csak én ettől a családtól a lehető legtávolabb legyek, illetve nem távolság, nem úgy távolságban, fizikai távolságban, mert eszemben sem volt az édesapjuktól elszakítani a gyerekeket, de mentálisan a lehető legtávolabb, tehát pszichikálisan a lehető legtávolabb, és nem gondoltam abba bele, hogy igen, kikerülök ebből a idézőjelben jólétből, amit mások aranyka ritkának láttak, hiszen nyaralni jártunk, síelni jártunk, szép házban éltünk, luxus házban éltünk, hogy mi van akkor, ha én erre nemet mondok, mert én ezt egy rozsdás vaskatikának érzem belülről. Tehát akkor már azért az ilyen kétségeimet megosztottam barátnőimmel, édesanyámmal, és több olyan szituáció is volt, amikor ők is azt mondták, hogy figyelj, ez messze nem normális, ami nálatok történik, és nem erre vagy hivatott, hogy ennyire lealázzanak, ennyire semmire vegyenek, ennyire ki is mondják ezeket a dolgokat, amit a kapcsolatban éreznek. És akkor jött egy határozott nevetés, hogy akkor is próbáltam lelkileg felkészíteni magam, de amiben bíztam, hogy nem lehet olyan szituáció, amikor, hogy a gyerekeim nélkülem nőjenek föl. Tehát, hogy én ezt biztos nem engedem. Én nem kerülök se a klinikára, se sehova azért, hogy pszichésen én támadható legyek. Tehát lelkileg először megerősítettem magam, és amikor úgy láttam, hogy a lányom önmagától fogja feladni, tehát testalkatánál fogva az élsportoktól kellett adni a tinédzserkor, megnyúlt, megnőtt, más testalkat kell ehhez a sporthoz beláttak be, és láttam azt az időpontot, hogy tulajdonképpen ennek itt vége tud lenni. Tehát őt nem bántva, lehet, hogy egy nagyon szituációba fogunk kerülni, amikor őt már nem tudom edzésekre hordani, de ezt ő 8-os át tudom vinni a tanulásba, tehát az a rengeteg energiát, ami nála felszabadul, és nem a jégpályától elszakítva, hiszen továbbra is azóta is ott él a jégpályán, segítőként teljesít, gyerekekkel foglalkozik, tanítja őket korcsolyázni, tehát nem szakadt életből, csak kifejezetten az élsporton. És ugye, hogy át tudom őt vinni arra, hogy ez nagyon jó, hogy van az életedben. Nagyon jó, hogy megvan a lehetőséged arra, hogy a testnevelési egyetemet egy műkorcsolya szakértő évszakon könnyen el tudod majd végezni, de más irányba is gondolkozni. Felvételi, ugye gimnáziumban felvételi, középfokú nyelviska, képernyelvi iskolába járt. És az volt, amikor ő 8-ba került, igazából az volt az a pont, hogy én akkor Mikán általános iskolába, az volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy igen, itt új életet kell kezdeni. És akkor az addigi általam vaskalitkánakban történő élet alakult át egy rémálommá, mert akkor már ki lett mondva, hogy ha te ezt a lépést megmered tenni, akkor én kinyúlok és tönkre teszlek.
Tehát akkor lett agresszív, amikor közölted vele, hogy akkor elhagyod.
Akkor már igen. Ezek a kis apróságok, amikor többször addig csak jött felém, hogy már pedig az öttem, én mondom, és mindig ott termett mellettem valamelyik kisgyerek, és ugye megtorpan be egy bizonyos távolságban, na akkor már, utána már nem tudtam.
Tudtál-e fordulni segítségét, tehát rendőrség, mármint egy hivatalos szerveket, tehát én most...
Igen, fél év olyan együttlét után, vagy több mint fél év olyan együttlét után, hogy minden nap közben, ugye, ha én otthon voltam, főztem, takarítottam, vagy dolgoztam, ő hazajött, alázott, fenyegetett, kamrába zárt, mindent elkövetett, beült az autómba, nem volt hajlandó kiszállni, már pedig akkor ő innét nem száll ki, és ha bárhova megyek, ott fog ülni. Ilyen szituáció után 48 kiló voltam körülbelül az amúgy ilyen 58-ként is vékonynak, igazán vékonynak vagyok mondható, tehát én 48 kilósan húsvét vasárnapján a két cipővel, templomba menő ruhába, tehát elegánsan felöltözve, de két köröm cipővel a kezembe az első rendőrség rohantam, hogy valaki védjen meg, mert tovább nem bírom.
Hát ott akkor gyakorlatilag már életveszélyben érezted magadat.
Akkor aznap reggel egy akkora kupont kaptam, hogy olyan 4-5 órán keresztül alig tudtam beszélni.
A rendőrségen mit csináltad?
A rendőrségen egy nagyon szimpatikus nyomozóhölgyel találkoztam, aki visszafele zörgette sok-sok hónapot. Azt mondta, hogy pont ideje volt, hogy ide eljöjjek, hiszen ez a gyerekekre, tehát ahogy a gyerekek végigmérték ezt az egész folyamatot, ez rájuk is rossz hatással van, és tulajdonképpen, ha ezt tovább folytatom és tovább szűröm, akkor én lettem volna felelőssége magamban, hogy beszéltem a saját gyerekeimet. Addig jutottak, hogy 3 napra, illetve ők távoltartást rendeltek el, tehát azonnali elköltözésre kötelezték az édesapát, és ugye a bírósági feljelentést is tették meg. Uh-huh. Ők 3 napra tudják ilyenkor távoltartani, de már utána 2 nap múlva már azonnal meg is tartották a bírósági tárgyalást, és ott 2 hónapra tiltották el. De természetesen az ügyvédei, mivel hogy csak az én tanúvallomásom volt, hogy egy 6 éves gyerek, meg a 20 éves fia, nagyfia, aki jelen volt ebben a szituációban. A 20 éves nagyfia anyagi függésben, olyan szintű anyagi függésben is mindenféle függésben volt tőle, mint én, tehát ő nem lett a rendőrségen ellene vala. Így 1,5 hónap múlva visszaengedték volna hozzánk. Szerencsére fizikálisan nem költözött vissza, de a szomszédban, a közvetlen a szomszédunkban élt az édesanyjával, és úgy használta a házunkat, mintha semmi nem történt volna. Tehát bármikor megjelent, kutatott a dolgaim között, teljesen meglepetésként a munkából hazaértem egy, nem tudom én, egy ebédet bekapni, akkor ő ott kutatott szépen, ő ott volt. És akkor már nem tudtam viselni a jelenlétét. Nem mertem egyedül maradni vele a házban. Akkor én fogtam magam és elrohantam. És így teltek szintén több évek. És akkor is hiába volt bármilyen szituáció, lefalasztotta a ház egy részét. Úgyhogy egyszer csak hazaértem is. És a lányom egész szobája minden egy fal mögött volt. Egy téglafal mögött. Ő nem jelentkezett ki, tehát abban nem gondolt el senki, hogyha ő nem jelentkezik ki, ugye, tehát erről a lakcímről, mindegy hova költözik, akkor már a barátnőmmel lakott különben, de ha nem jelentkezik ki, akkor ő valójában jogosul a saját kulcsával bármikor megjelent. Na most abban a megjelenésekben nem volt köszönöm. És mindegy, hogy ott voltak a gyerekek, vagy nem voltak. Számtalanszor ők védtek meg, akár a testi fenyítéstől, akár csak attól a borzasztó, agresszív légkörtől, amit tudott tehetni. Szerintem... Ez illetve volt éjszaka, nappal, teljesen mindegy.
A szelídmotorosoktól kaptál-e te valamikor segítséget, vagy csak később is?
Nagyon szívesen kértem volna tőlük segítséget, de nem tudtam, hogy őket. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy a rendőrnyomozók többször, több feljelentés alkalmával is mondták nekem, hogy ezekkel a kondíciókkal, hogy a ház, amiben élünk, ki van mentve a nagymama nevére, neki lakcíme odaszól az adott címre, ahol mi élünk nap, mint nap, nem tudnak engem megvédeni. És ez ugye ki volt mondva, bármilyen kedvesek voltak, bármilyen segítőkézek, akárhányszor felvették a jegyzőkönyvet, hogy mi történne, nem tudtak semmi sem tenni. Ha nagy, több olyan szituáció volt, amikor én megpróbálkoztam volna szerintosokkal igen, mert egy ilyen agresszív ember ellen, aki fel volt vértezve már megint 2-3 sztárügyvéddel Debrecenben, lehet, hogyha ő ugyanolyan félelemben lett volna tartva, vagy csak egyszerűen egy a lehetőségét megcsillogtattam volna, hogy milyen az, amikor te félsz valakitől. Vagy neked mondják azt, hogy gondolnád, hogy mit művel. És azok adott esetben, akár méretben, akár hozzáállásban ugye fölé tudnak kerekedni, hogy vajon történt volna valami változás? Mert ugye tehát a rendőrség semmi tevése az ilyenkor, hát azt mondja, hogy na jó, behívtak egy kihallgatásra. Ki nem lesz rá. Mert egy cseppet sem egy ilyen agresszív típust egyáltalán nem érinti meg egy ilyen, aki rendszeresen járt korábban bíróságokra, mert ugye az nem szűnt meg azért egyik napra a másikra. Rengeteg rendőrség ügye volt. Azt egy ilyen kihallgatás, hogy most a gyerekeim mondja éppen mivel vádol, egy cseppet sem fogad.
Most mi van veletek? Sikerült, vagy úgy tudom, hogy sikerült elköltözni, de azért elég sok ingóságot hagytál ott. Megkapod-e valaha ezeket, illetve hát túl, nem is tudom, hogy túl lehet-e magát tenni az embernek hosszú évek lelki, anyagi, fizikai bántalmazásán, de hogy most hogy vagy?
Hát a lelkin azt nem tudom, mert még nem vagyok túl rajta. Tehát nem tudom, hogy mennyi az az idő. A gyerekeket ugye egy időben védelembe vették, és akkor nagyon sok pszichológus is beszélgetett velem, azt mondták, hogy ilyen esetben, tehát mind a két felet meghallgatták és látták, hogy nem, ez egy szörnyű állapot, amit nálunk van, hogy olyan 4 év körülbelül. Igen, azért igazuk volt, hogy 3-4 év után nagy megkönnyebbülés, de addig ezt nem lehet, ezen nem lehet túl lenni, míg ugye a perek folytak, hogy kerültünk ki a... Hát ezzel még mindig nem volt vége a dolognak. Úgy kerültünk el abból az ingatlanból, hogy egyik nap megjelent a gyerekeim édesapja a testvérével, és két vadidegen emberrel, akik ilyen eonos, feliratos ruhában voltak, és egyszerűen minden szó nélkül elvitték a világnákat. Hogy ez hogy lehetséges? A nagymama tulajdonában van a ház. Aki szépen aláírta a fiának azt a papírt, hogy hűségriadóban engedélyezi, hogy az E.ON leszereltesse, illetve ő kéri, hogy az E.ON szereltesse le a villanyórát ebben az ő ingatlanjában.
Hova tudtatok menni, anyukát?
Hát, fogtam, igen, nyár volt, fogtam Mikánt. Katinka edzőtáborokban volt még, meg ugye apás láthatás következett már közepén. Mikánt már akkor fogtam és elhoztam Nyíregyházára, egy pár napra, utána visszakerült ugye az apukájához, és augusztus utolsó, ez történt egy júniusi hétfői napon. Augusztus körülbelül 26-áig vártam, hogy az édesapjának megjöjjön az eszem. Tehát vagy ajánljon fel a sok ingatlanból, amit együtt vásároltunk, egy legkisebbet, egy akármit a két gyerek nevére, és tudja mind a két gyereket folytatni a tanulmányait abban a városban, ahol a barátaik vannak, ahol az iskolájuk van, ahol az életük van, ahol Katinkának a jégpályája egyedet. Vártam, hogy talán vagy az, ha villanyórát nem is teszi vissza abba a lakásba, de akkor legalább ezt megteszi, hogy oké, akkor abból az ingatlanokból egyet kaptok, és költözzön oda az anya két gyerekével. Nem ez történt. Katinkát Katinka beköltözött az új élettársához, aki az én barátnőm volt. Ez még plusz lelkileg egy apróság.
A te barátnőd eljött össze azután?
Igen.
A barátnő tudott arról, hogy milyen problémák voltak
között? Minden tudott. Végig élte velem ezt az egész krízis. A gyerekeket születésüktől kezdve ismert. Természetgyógyász. Nagyon sokszor mentem hozzá. Ilyen kis erősítésért, kis lelki erősítésért azon felül, hogy ugye baráti kapcsolatunk volt, és megtett. Sőt, odáig nem, hogy amikor én elhívtam egy kávéra, és mondtam neki, hogy figyelj, mondtam, semmi baj azzal, hogy ti összejöttetek, sőt, mondom, mint áltán kínálom neked ezt az embert, nekem elég volt. Egyet kérek tőle, hogy abban segíts, hogy a gyerekeimnek sorsa, tehát a gyerekeim életszínvonala ne romoljon. És az volt rá a válasz, hogy engem nem érdekel, hogy a te gyerekeim éheznek, ez nem az én probléma, ez a miért. Ő mondta, akkor mi? Mi nagyon nem vagyunk egy szinten. Tehát az lett a következménye, hogy Katinka nem akarta ott hagyni ezt a gimnáziumot, amiért nagyon sokat küzdött, és amiben a jövőjét látja, tehát annak az elvégzésében látja a tovább lépését a kiválasztott egyetemre. Nem akarta ott hagyni azt a nyíktáját, ahol 3,5 éves kora óta él, szinte, mert azt tudom mondani, hogy hát talán az első számotban volt, nem is a második sok éven keresztül. Nem akartam otthagyni a barátait tínédzserként, 14 évesként, és úgy döntött, hogy elköltözik oda. És azt remélte, hogy az apja nem fogja kidobni. Az apja nem merte kidobni ezek után, mert akkor már annyi a környezetük, annyi lehetőséget szerzett magának, hogy na ezt már nem merte megtenni. Meg hát, hogy néz ki cicukánk előtt, hogy kidobom a saját lányomat, akkor hogy tudom elhitetni azt, hogy Ági is megbolondult a jólétről, hát tulajdonképpen velem van, csak velem lehet egy probléma.
Ja, mert ez volt a szent és érhetetlen. Te is megbolondultál, mint az előző.
Ja, persze! Én is ellettem műve színjárhez. Én is ellettem ilyen vizsgálatra, hogy alkalmas vagyok a gyerekeim nevelésére. Persze, ugyanezt végig csináltuk, igen. Csak rólam senki nem tudta se bebizonyítani, se kétségbe vonni azt, hogy teljesen alkalmas vagyok a gyerekeim nevelésére. Sőt, mindenki a környezetünkben látta, hogy rendkívül jó annak, hogy én menedzselem ezt a családot, mind az iskolában. Tehát onnan is kitiltották azon, hogy nem volt kérdés, hogy a városi iskolába meg nem jelenhet, vagy ha a kötelező látatásra jön, akkor is nagyon szigorú feltételekkel behetett a gyerekeket. De ennek ellenére Katinkának nem volt más útja. Azt mondta, hogy mivel apa a minimál bére után fizeti a gyerekváltást, ebből mi nem tudunk, és ugye ezt a bíróság sem volt hajlandó felülvizsgálni, hogy azért itt messze nem minimál béres életemről van szó. Ugye helyben hagyták a minimál béres gyerektartást, mert ez így normális, ez így természetes, és Katinka azt mondta, hogy ugye anya, ebből nem tudunk megélni, muszáj közvetlenül apától pénzt szerezni, hogy tudok, hogyha oda költözök hozzájuk. És akkor nem tudja azt mondani, hogy nem tervezi azt az időből, amit akarok, hogy nem lesz nekem muszbérletet, és egyéb dolgok. És emellett ugye ő folytatta az iskoláját, folytatja. Tulajdonképpen nem úgy vette el a lányomat, mint ahogy korábban az édesanyjától a lányát, hogy fizikálisan, csak olyan feltételeket teremtett, hogy ez a kislány ne engem választja. Mikánt beírattam Nyíregyházán egy általános iskolába, és itt maradtunk.
És most milyen sűrűn látod a lányodat, illetve hát hogy vagy most a... Tehát már kimondták azóta a válás, gondolom.
Igen, mindent kimondtak. Mindent elveszítettem.
Most akkor újból kellett indítanod teljesen az életedet? Tehát,
hogy... Teljesen, 4,3 milliós adóssággal a napnál. Egy éve munkanélküli vagyok, hiába kaptam meg március 6-án a kitüntetéses diplomám, a minőségbiztosítási szakmérnökként 16-án leállt az élet.
hány év ment el a volt férjeddel közös életetek, tehát hogy az életedből erre a férfire, és aztán hogy képzeld el most a jövődet? Tudom, hogy most nagyon-nagyon nehéz, de...
17 év ment el, igen. És én reményteljes vagyok, én nagyon remélem, hogy a Covid után egy olyan szituáció fog kialakulni, amikor igenis egy 49, akkor már 49 éves két diplomával, három nyelvtudással lévő nőt alkalmazni fognak minőségbiztosítóként. Én mindent megteszek érte, és nagyon alkalmasnak is érzem magam erre a pozícióra. Több gondolatom is van, hogy hogyan kezdem el. Ez a Covid, ez most úgy értem, hogy nagyon sok minden megkezdte engem, amire ugye szintén nem számítottam. Az inkorságainkhoz jelen pillanatban nem tudunk hozzájutni. Nem is tudnám hova tenni a gyerekeimet, a gyerekeket, de ugye bezárták azt a házat, ami ott maradt, semmilyen. Én próbáltam levélben kommunikálni az ügyvédjével, hogy üljünk, lenézzük meg, hogy akár egy hűtőt, vagy valamit, hiszen eltűntett a mosógépet, a hűtőt, a bútorokat, a mindent, hogy valamit hagyjon vissza nekünk belőle, de válasz nélkül vagyunk. Tehát se az ügyvédje nem válaszol, senki nem válaszol.
És még egy utolsó utáni kérdés, bocsánat, hogy mit üzennél azoknak, akik most per pillanat vannak ilyen vagy ehhez hasonló kapcsolatban?
Mit üzennék? Ha már eldöntötték, hogy menni akarnak és menni kell, akkor mielőtt lépnek, nagyon nézzék meg, nagyon, nagyon tájékozódjanak a lehetőségeikről. Tehát mi az, ami, milyen életszituáció, pontosan mérjük, hogy ők milyen életszituációban vannak. Ne várják azt, hogy a bíróság majd nekik ítélje a gyerekeket. Tehát ha kérdezem, hogy egy ügyvédet, milyen a szituációban vajon. Én nevelhetem a gyerekeimet, vagy minden pénz, minden sokkal magasabb szinten áll a másik ember, simán elvetik tőlem. Én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy nagyon jó ez a szelíd motorosok, nyilván a rendőrséghez fordulni kell, mert nyomának kell lenni ezeknek a dolgoknak, de attól ne várjanak semmit. A bíróságoktól nagyon óvatosan várjanak valamit. Nekik maguknak pontosan fel kell térképezni, hogy mi az a legrosszabb szituáció, amibe kerülhetnek, és arra, hogy kidolgozni stratégiát.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.